Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A hétvégi menetrend utolsó fél órájára fordulunk, az egészségkóddal megyünk tovább. Először távolítottak el vesét élő donorból robotsebészeti eljárással a Semmelweis Egyetemen. Dr. Piros László transzplantációs sebész szakorvossal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gasztroenterológiai klinikájának igazgató helyettesével Marosi Viktor beszélget. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője.
Mi volt a valódi tudományos vagy szakmai újdonság ebben a műtétben, amit még Magyarországon korábban nem nagyon csináltak?
A legfontosabb talán az, hogy előjáróban elmondjam, hogy a donoroknál, az élő donoroknál természetesen, akik a saját egyik szervüket, vagy a szervüknek egy darabját, például a máj esetében felajánlják egy hozzátartozójuknak, szerettüknek, tehát ők gyakorlatilag egészségesek, nem betegek, és áldozatot hoznak azért, hogy segítsenek a családtagjukon vagy barátjukon. Ezért az egész eljárásnak a legfontosabb, nem is az egyik, hanem a legfontosabb momentum az, hogy a donor védelme biztonsága a legeslegfontosabb szempont. Tehát nekünk mindig arra kell törekedni, hogy a lehető legkisebb szövődmény esély legyen, a legkisebb károsodás érhesse, főleg maradandó károsodás a donorokat. Ezért történt az, hogy a vese átültetés, élődonoros vese átültetés folyamatában most már több évtizede a minimál invazív eljárások átvették a szerepet, tehát nem egy ilyen nagy meccésből távolítjuk el a veséket. Magyarországon egyébként szinte a Semmelweis Egyetemen először 2008-ban Kovács János Balázs doktor végezte el az első laparaszkópos úgynevezett donor nefrektómiát, és hát akkor meg is ugrott a száma ezeknek az átültetéseknek egyébként. Jóval hamarabb haza lehet engedni a betegeket, kevesebb fájdalomcsillapítást igényelnek, sokkal könnyebben átvészelik az egész műtéti procedúrát, gyakorlatilag 4 nap alatt hazaengedhető. Ennek a minimál invazív beavatkozásoknak az egyik formája, egyik technikája a robotasszisztált műtétek, ami hasonló a laparoszkópiához, de mégis valami egészen más és egészen új, nekünk legalábbis új, mert az első ilyen robotasszisztált donorból történő vesekivételt már 2001-ben elvégezték, tehát lassan 4. évszázada hozzánk képest, de ugye eleve az a sebész robotnak titulált eszköz, ez csak néhány éve érhető el Magyarországon, és a sebészet, urológia, nőgyógyászat területén már, hát most már jó pár éve alkalmazzák a kollégáink, és most jutottunk el oda, hogy ezt a transzplantációs területen is alkalmazhassuk. Mm-hmm.
Mivel tud többet? Folytassa nyugodtan, bocsánat.
Igen, pont elnézést, ezt akartam mondani, hogy az előnye a laparoszkópiához képest az az, hogy gyakorlatilag nem hosszú, merev eszközökkel kell dolgoznunk, hanem maga a robot az leköveti az emberi kéznek a mozgását. Ez úgy néz ki, hogy 3 egységből áll a robot. Van egy vision card, egy patient card és egy surgeon's console. Ezek ilyen angol elnevezéseik, igazából nincs magyar megfelelőjük még. De a lényeg az, hogy ebben a surgeon's console-ban ül a sebész, tehát nem a betegben vagy a beteg mellett, hanem ugyanabban a helyiségben, de egyébként akár máshonnan is lehetne végezni ezeket a műtéteket. Egy konzolban ül, a fejét beteszi egy ilyen, ahol gyakorlatilag mint egy ilyen VR szemüvegben, 3D-ben lehet követni az eseményeket. Tehát az ember úgy érzi, mintha bent lenne, összezsugorodna egy pici sebész, és bent a beteg hasában ülne, és ott gyakorlatilag végezni a műtétet úgy, hogy a saját kezének a mozgását mint egy ilyen akár videójátékban, ilyen konzolos videójátékban. Nem mondom, hogy joystickkal, de a kézmozdulatok, az ujjak, a csukló, az artikuláció lekövetésével végzi a műtéteket. Ezért hívjuk robot asszisztált műtétnek, tehát nem robotsebészet vagy sebészrobotnak, ahol sok helyen megjelenik esetleg médiában, hogy sebészrobot operált valakit, tehát nem úgy kell képzelni, hogy bejön egy ilyen android vagy valamilyen humanoid robot, és akkor te elvégzi a műtétet.
Akkor ez egy téves megfogalmazás? Tehát, hogyha ilyet olvas a hallgató,
igazából
akkor...
Igen, vagy hát félrevezető lehet a megfogalmazás, ezért hívják robot asszisztált műtéteknek ezeket, tehát az annyit jelent, hogy ez egy eszköz, olyan, mint a laparaszkópos eszközök, csak hát nem közvetlenül a sebész fogja, és ezeket a pálcikaszerű hosszú eszközökkel dolgozik, hanem egyébként ugyanolyan portokon vagy kanülákon keresztül bevezetett eszközökkel, de ezek artikulációra a képesek, és magát a kameramozgást is a sebész irányítja, plusz egy keze van egyébként, a négy karja van ennek a XI robotnak, ami nálunk is van, tehát még plusz egy kézzel még a feltárást is tudja segíteni. Ugyanakkor van egy asszisztens, egy table surgeon, tehát az asztalnál álló sebész asszisztens is, aki a műtősnő mellett ugye segítkezik az eszközök cseréjében, vagy esetleg a portolásnak a megváltoztatásában, hogyha erre van szükség, segédporton keresztül tud szívót bevezetni, vagy egyéb olyan segédeszközöket, amivel tudja segíteni a sebésznek a munkáját. Tehát gyakorlatilag a robot az a precíziós munkának az átvitelében segítkezik. Tízszeres a nagyítás, tehát jóval nagyobb. Igazából amilyen videó felvételek láthatók akár a YouTube-on vagy bármilyen csatornán, ezek már elérhetők, az nem tudja visszaadni azt az érzést, amit tényleg a sebész beülve ebbe a konzolba észlel. Tehát a kétdimenziós monitoron ez nem jön annyira át. Átjönnek a mozdulatok, de maga az érzés, a távolság ugye azzal, hogy tényleg olyan, mint egy ilyen VR szemüveg, egy jó minőségű VR szemüveget felvenne a sebész, legalábbis ehhez tudnám hasonlítani, tényleg olyan, mintha ott helyben lenne, és egészen más érzetet tud biztosítani, mint a laparaszkóp, ami ugye szintén hát kétdimenziós, tehát egy monitoron mutat. Még ki tudja szűrni a kézremegést is, tehát még az ügyetlenebb sebészek is tudnak vele operálni. És nagyon fontos, hogy a laparoszkópián sokszor nagyon, meg a nyitott sebészetben is nagyon rossz testhelyzetbe kell operálnunk sokáig, ebbe a konzolba pedig hát egészen kényelmesen, még csak be se kell mosakodni.
Jól olvastuk abban a cikkben, amelyben erről hallottunk, vagy olvashattunk, hogy ugyanakkor a behelyezésnél még nem, vagy nem gyakran használták ezt a robot asszisztenciát?
Van már viszonylag jó régóta, tehát több mint 10 éve beültetés is, szerbeültetés is. Ez elsősorban vese, illetve hasnyálmirigy beültetést jelent. Olasz kollégáink, akikkel egyébként kapcsolatban vagyunk, ezt végzik most már rendszeresen. Azért azt el kell mondani, hogy az összes robotsebészet, meg akár ennek a donor műtét, ez csak néhány százalék a világon, ahol amivel végzik. A beültetést most már máj esetében is, ami hát azért nyilván egy jóval nagyobb szerv, egy-két éve végzik donorműtétet is, tehát hogy máj lebeny eltávolítást és beültetést is robottal, és most nemrég számoltak be arról, hogy halottból kivett egész máj beültetését is elvégezték már robottal. Ezek még kezdeti lépések. Hát mi egyelőre most itt tartunk, hogy a donorvese eltávolítást végezzük robottal. Hogy mennyi eljárásnak kell megtörténnie? Hát először is minden új eljárás bevezetésénél van egy úgynevezett learning curve, tehát egy ilyen tanulási fázis, ami nem csak meghatározott számú műtétet jelent, rutin műtétet, hanem azt is, hogy ezt milyen gyakran végzik, mert túl sok idő telik el a műtétek között, akkor ugye hát egyrészt lassabban telik el az a szám, másrészt pedig hát a begyakorolt mozdulatok is akkor jók, hogyha ezt így minél gyakrabban rutinszerűen végezzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha megfelelő számú kivételt, szervkivételt tudunk megcsinálni, akkor akár jövőre még a beültetése is lehet próbálkozni. Ezt inkább arra alapozom, hogy Bécsben voltunk most legutóbb megnézni a vesek kivételt, és ők is körülbelül ilyen ütemben haladott. Most végezték el novemberben az első vese beültetést. Tehát körülbelül ilyen időintervallumon lehet számolni.
A donornak az életminőségét egy ilyen műtétnél az egyik vesejének az átadása, átengedése az jelentősen befolyásolja hosszú távon? Amellett, hogy nyilván ez egy nagyon mély morális, meg etikai kérdés is, de az életminőségre milyen hatással van ez?
Tényleg, hogy kicsit furcsa lesz, amit mondok, de ezek a nem betegek, tehát a donorok túlélését hosszabbnak ítélték meg. Ennek furcsa
mihez képest?
Van. Az átlag populációhoz, lakossághoz képest.
Nem csak egy véletlen?
Egy vesével. Nem azt jelenti, hogy egy vesével hosszabb ideig lehet élni, hanem azt jelenti, hogy a donorokat, mert tényleg nagyon fontos az, hogy pontosan nem csak, hogy jól kivizsgáljuk, műtét előtt, hanem hogy utánkövessük. Tehát ők gyakorlatilag egy rendszeres szűrővizsgálaton esnek át, szemben mondjuk a normál lakossággal, ahol hát azért nagyon sokan ugye még egészen a betegségük felfedezéséig, hogyha van ilyen, még akár azt is mondják, hogy soha nem jártam ugye orvosnál. Tehát, hogy hamarabb felfedeztek náluk mindenféle betegséget, hamarabb lehetett interveniálni, és ezért volt jobb a túlélésük. Tehát a donorok kvázi az egészségügyi ellátásba kicsit előtérbe kerülnek. Pontosan azért, mert történt nekik egy vese kivételük. De nem mindenki alkalmas donornak, tehát gyakorlatilag tényleg csak szinte teljesen egészséges donorokból tudunk eltávolítani szervet. Nyilván az is fontos, hogy kinek adja, tehát egy idős házaspár esetében például azt is figyelembe kell venni, hogy nyilván nem lehet teljesen egészséges a donor, tehát lehet mondjuk magas vérnyomása, enyhefokú, stb. De néznünk kell azt, hogy ő nekik így együttesen mondjuk az életkilátásaik mik, és hogyan tudjuk az életminőségüket javítani azzal, hogy mondjuk az idősebb házaspár egyik fele nem reguláris dialízisre jár heti háromszor és rossz állapotban van, hanem együtt szépen tudják leélni a maradék idejüket. Úgyhogy egy nagyon alapos kivizsgálás kell, hogy megelőzze egyébként, csak hogy úgy arányokat lássuk. Nekünk például a tavalyi több mint 30 élődonoros átültetés, az több mint 100 donorrecipiens párt kellett kivizsgálnunk. Tehát kétharmada körülbelül a vizsgáltaknak kiesik. Ennek lehet több oka, immunológiai, anatómiai, egyéb betegségek kerülnek felfedezésre, tehát olyan is volt, mert nyilván nem ebből van több, de hogy valakinek akár egy daganatos betegséget mi vettünk észre, aminek egyébként nyilván nem volt tünete, tehát hogy ezért nem került orvoshoz korábban. A daganatok szűrésére azért van szükség, mert ugye átültetünk egy szervet egy potenciálisan daganatos, egészségesnek vélt donorból, és ez lehet akár halott is, halott donor is, átültetünk egy recipiensbe, aki ugye a kilökődés ellen immungyengítő gyógyszereket, tehát immunszupresszáns gyógyszereket adunk, ott egy esetleges daganat átvitele, hát akár nagyon rapid módon fatális is lehet. Úgyhogy muszáj alaposan kivizsgálnunk ilyen szempontból az élő donorokat, és egyébként a halott donoroknál is lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy maximálisan kizárjunk minden daganatos betegséget, meg fertőzést is, mert nyilván az ellen is nehezebben tudnak védekezni a transzplantált betegek az immunszupresszió mellett.
Még a robotasszisztált műtétekkel kapcsolatban egy általános kérdés, hogy említette, hogy alapvetően nőgyógyászat, urológia, hasisebészet azok a vezető területek, ahol ezt a technikát most már elég komoly rutin
tanít.
Bocsánat, kihagytam, igen. Szóval azt akartam kérdezni, hogy milyen területek vannak, amelyeknél még nem tudott igazán ez a technika vagy technológia betörni, és várható-e, hogy ezeken a területeken is elindulhat ez?
Gyakorlatilag folyamatosan teret hódít egyébként a robottal végzett műtéteknek hogy egyre több helyen alkalmazzák, de a probléma nem azzal van, mert nagyon jó eszközről beszélünk. Tehát azon kívül, hogy nekünk kényelmesebb vele dolgozni, pontosabb, nagyon jó a vizualizáció, tehát tényleg élvezett vele dolgozni, és egyébként, hogyha a sebész boldog, akkor az a betegnek is jó, és nem egy fáradt, rossz kedvű sebész kezei között van. Tehát ez is egy fontos szempont. Igazából ami limitációja az ára tud lenni, tehát nyilvánvalóan nem minden olyan beavatkozásnál éri meg használni, mert nem ad annyival többet, viszont drágább. Tehát értem ez alatt például az egyszerűbb laparoszkópos műtéteket például, ahol azért nem használjuk a robotot, mert laparoszkóppal is könnyen, gyorsan el lehet végezni, például egy lágyéksért műtétet, tehát ehhez a robotot használni hát nagyon drága lenne. Tehát nagyon sokszor ez inkább a limitáció, tényleg nagyon sok helyen alkalmazzák, tehát még például olyan helyeken is, hogy nem testüregeket céloz meg, például a pajzsmirigy sebészetben, akár ilyen hónajból végzett megcéssel, tehát egészen sok helyen kipróbálták. Illetve hát nagyon pici gyerekeknél, tehát kisgyerekeknél is használtuk már a robotot, de a nagyon-nagyon-nagyon pici gyerekeknél ott ugye ez a négy kar, és ennek a méretei miatt van, hogy nincs elég hely. Tehát inkább azt mondanám, hogy ezek a területek, amik nehezebbek, bár most már van a robotnak egy olyan változata is, ami úgynevezett single port, tehát egy port keresztül ilyen flexibilis eszközökkel dolgozik, már gyerekeknél például ez az, ami jó lehet.
Egyetlen egy dologról nem beszéltünk még, az időarányokról. Tehát a robotasszisztált transzplantációs műtét az mivel gyorsabb, mint a sima laparoszkópos műtét?
Ha gyorsabb egyáltalán.
Ha gyorsabb, igen, ezt feltételezzük legalábbis.
Nem gyorsabb. Gyorsabb nem tud lenni. Főleg az első időszakban, amikor ez a learning curve zajlik. Ugye ott kezdődik a tervezés is mindjárt, a műtét megtervezése, hogy ki kell mérni szépen a portoknak a helyét már a felfújt hason, utána történik a portolás, dokkolása a robotnak, ez bizonyos időt vesz igénybe. Ez az első időszakban fél óra, vagy akár több is lehetett, gyakorlott kezekben most már akár 8 perc alatt is elvégezhető, tehát ez nem annyira hosszú, de a laparoszkópiát meg például ennél a műtéten begyakoroltuk már annyira, hogy önmagában az egész lehet csak egy óra is. Tehát nyilván, hogyha egy fél óra a dokkolás és fél óra marad a műtétre, akkor az már mindjárt nem fog tudni megtörténni. Ez a műtét, ez most több mint 2 órás volt, ez az első donor nefrektómia. Valószínűleg azt a szintet el tudjuk időben érni, ami a laparoszkópos műtétnél lehetséges, de igazából az, hogy most 1 vagy 2 óra egy műtét nem annyira lényeges, az sokkal fontosabb, hogy ugye az élődonoros veseeltávolításnál az a fontos, hogy ezt a vesét nem a szövettarra fogjuk küldeni, hanem be kell ültetni egy másik emberbe. Ehhez ugye ér összeköttetéseket, anasztomózisokat kell készítenünk, be kell kötnünk gyakorlatilag a recipiens, a betegnek a keringésébe a donor szervet, a graftot. Ehhez megfelelő hosszúságú erek szükségesek. Míg hogyha egy más veselt, más valamilyen vesedaganat, vagy más vesebetegség miatt kell eltávolítani a szervet, ugye ott erre nem kell foglalkozni, hiszen a szövet arra fog menni a vese. A vesének a vérellátása anatómiailag nagyon változatos lehet. Ezért egy az alapos kivizsgálás része az is, hogy nagyon pontosan feltérképezzük az anatómiát, a funkcióbeli különbségeket, CT angióval, izotóppal, stb. Tehát amikor megtervezzük a műtétet, akkor tudjuk, hogy például hány vese artériája van a donorszervnek, és akkor úgy kell megterveznünk a műtétet, hogy lehetőleg azért ideális legyen a beültetés, tehát ne öt nagyon vékony eret kelljen összekötni a betegben, mert hát ott azért az, hogy az nem fog működni, annak azért nagyobb az esélye.
Dr. Piros László transzplantációs sebész szakorvossal, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának igazgató helyettesével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor állandó szakértője pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletágának vezetője volt. És ennyi fér bele a mai hétvégi menetrendbe. Jövök jövő héten is a Trend FM legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket szombat reggel 7 órakor. Köszönöm a figyelmet, Andor Tóth Annát hallották, legyen további szép.